Föl fogok olvasni először egy igét. Inkább talán azt tudom mondani, modernebb fordításokat fogok használni. Inkább azt mondom, hogy arra figyeljetek, persze követhetitek a Bibliából, de azt tudnám talán inkább mondani, hogy inkább arra figyeljetek, hogy Jézus mit mond az igében. János 9.1-től olvasom. És elmentében látott egy embert, aki vak volt születésétől fogva, és megkérdezték őt a tanítványai, ezt mondták, Rabbi, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Ezt válaszolta Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülői, hanem hogy nyilvánvalóan legyenek az Isten munkái ő benne. Amíg nappal van, nekünk munkálni kell annak a munkáit, aki elküldött engem. Jön egy éj, amikor senki sem képes munkálkodni, amíg a világban vagyok, fénye vagyok a világnak. Csak nem akarok kiabálni. És ugrani fogok most a 34-es vershez. Ugye ezt a történetet ismeritek, itt egy vakon született ember gyógyított meg Jézus. Most azt tudni kell egyébként, hogy abban az időszakban, legalábbis a rabbinikus írástudomány szerint, abban az időszakban volt egy olyan közvélekedés, és ez az egész zsidó társadalmat áthatotta, de még a Dávid Zsoltáraiban is, hogyha a Dávid Zsoltárnak az első könyvét, az elsőtől 41. Zsoltárig tart, hogyha megnézitek, nagyon sokszor van olyan benne, hogy Dávid rossz, illetve a Zsoltár író, nem mindig ugye Dávid, rossz állapotban van, és azzal vádolják mások, hogy akkor biztos bűn van az életébe. Na most ez sikerült ebben a történetből lévő utalás alapján, és látható, hogy ezt sikerült a rabbiknak odáig fejleszteni, hogy azt mondták, hogy még a magzat is tud vétkezni azzal, hogy túl sokat rugdalózik az édesanyjának a hasába. Tehát azért az, hogy a formalizmus milyen szélsőségekig tudja elvinni az embert, azt ez a példa is mutatja. És ugye következőképpen szóltak az akkori vallási vezetők, a farizeus réteg Jézushoz. Vagy bocsánat, a vakhoz, mert ugye kivallatták, ezt most nem akarom felolvasni, de ő kitartott amellett, aki őt meggyógyította, holott még nem volt tisztában vele igazából, hogy az kicsoda. Csak azt tudta, hogy vakon született, és ilyet még senki nem csinált, ezt az embert kivéve. Te teljesen bűnökbe fogantál, és te tanítasz minket, válaszolták neki, majd kiközösítették. Nem olvasom fel az egész történet, inkább részenként ne húzzam az időt. Jézus meghallott, hogy kiközösítették, találkozott vele, és megkérdezte tőle. Bocsássatom, hogy így mondom, de tényleg nagyon bírom Jézusban, hogy kiközösít a formális réteg, vagy a vallás, így szoktuk hívni, a formalitás, kirekeszt egy embert, na ezt az embert Jézus megkeresi. Ez óriási számomra. Tehát azt te tudjad, hogy ha a vallásosság miatt, azért, mert te ragaszkodsz a kijelentésedhez, a hitedhez, ha bármikor támadás ér, az biztos, hogy ha te helyes úton jársz, akkor Jézussal találkozni fogsz, legalábbis ez a történet erre utal. És megkérdezte tőle, hiszel Isten fiában? És azt mondja, ki az Uram, hogy higgyek benne? Láttad is őt, és aki veled beszél, ő az. Mondta neki Jézus. Hiszek, Uram, válaszolta az, és leborult előtte, vagy más fordítás szerint imádta. Annak az embernek ott megváltozott az élete. És most ugye a hetekben is imádkozunk sokakért, emberekért, hogy az életük egy fordulópontot vegyen. És ez a hit, amit megvallott, ez a változás, ez a ragaszkodás, ez megváltoztatta ennek az embernek a sorsát. És Jézus így szólt, ez egy kulcsmondatnak tartom. Ítéletet hozni jöttem a világba, hogy akik nem látnak, azok lássanak, akik pedig látnak, azok vakok legyenek. Ezzel az egy mondattal Jézus lezárt egy korszakot, egy megközelítési módot. Azt a módot, hogy mi tudjuk, mi megmondjuk, ti nem tudjátok, mi tudjuk. És mindenki vak, csak mi tudjuk. Tehát a vallási vezetőknek ez egy nagyon komoly problémája volt, és ugye aztán ez a történelemben későbbiekben megismétlődött, mikor az embereknek nem adtak Bibliát. Hanem azt mondták, majd mi elmagyarázzuk. És Jézus egy új szellemi korszakot hozott, és azt mondta, hogy azok, akik nem látnak, ítéletet hozni jöttem a világba, hogy akik nem látnak, azok lássanak. Tehát ez egy lehetőség. Akik nem látnak, akik pedig látnak, azok vakok legyenek. Na most miről van itt szó? Ugye Jézus küldetésében benne van három elem is. Az első, hogy a fizikailag vakoknak hozott gyógyulást. Ugye ezt látjuk, ehhez egy igét mondok a Lukács 4.18-ból, ott azt mondja, az Úr szelleme van rajtam, mert fölkent, hogy örömhírt vigyek a nincsteleneknek. Olyan jó, hogy Laci ezt az elején elmondta ezt az igét, örültem. Elküldött, hogy az összetört szívéket meggyógyítsam, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat. A második dolog, hogy, és itt átérünk a szellemi oldalra, hogy a magukat szellemi látó embereknek, akik úgy gondolták, hogy szellemileg látnak, azoknak a vakságnak a pecsétjét hozta. És az a döbbenet, hogy gondolhatnánk esetleg, hogy Jézusnak ez egy hirtelen felindulása volt, de az Ézsaiásban, úgy látszik ma többen hivatkoztatok Ézsaiásra, Ézsaiásban van erre vonatkozóan előremutatás. Ézsaiás 6-os fejezetében. 9-es verset olvasom. És mondta, menj és mondd ezt a népnek, halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, füleit dugd be és szemét kend be. Ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel. Ne értsen a szívével, hogy meg ne térjen és meg ne gyógyuljon. Na most ezt az igét ugye Jézus erre hivatkozott a Máté evangéliumában erre az igére. Mert ott erre volt szükség, mert ezzel kellett alátámasztani azt, ami történt. De az ige tovább szól, és figyeljetek csak, mit mond. És mondék, meddig lészen ez, Uram? És mondta, míg a városok pusztánának lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, és a föld is puszta lesz, és az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság lesz a földön. És ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismételten elpusztul ez is, de mint terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágatás után, az ő törzsük szent mag lesz. És azt akarom mondani, hogy legyen bár akármilyen előremutatása Istennek, lásson bár akármit előre, ő mindig gondoskodik olyan személyekről, akikben ő saját magát megdicsőíti. Az a nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy nem tudjuk azt, hogy a teremtésben milyen, tehát nagyon nehéz azt meglátni, hogy a teremtésben az embernek milyen fontos a szerepe. Mennyire különleges lény az ember. És nagyon sokszor ezt alábecsüljük. Pedig Isten az embernek adott egyedül egy ilyen, ezt egyszer már mondtam, egy ilyen hibrid testet. Hogy test porból, és a porba ugye belefújt az életnek a leheletét, és az ember élő lélek lett. És így lett az ember három, tulajdonképpen a Biblia alapján három részű, tehát szellem, lélek és test. És ezért mindig gondoskodik arról, hogy amit ő teremtett, az ő képére ráadásul, és a saját maga hasonlatosságára, hogy abban mindig meg tudjon dicsőülni. És a harmadik, és erre már utaltam is, az az, hogy akik szellemi vakságuk tudatában vannak, tehát felismerik azt, hogy nem látnak, azoknak látást hozzon. És ezt már a hegyi beszédben az a legelső mondat, amit Jézus mond, az már utal erre, hogy boldogok azok, akik felismerik, hogy szükség van Istenre, az egyszerű fordítás így mondja, ez sokkal jobban elmagyarázza a lényeget, mint a Károly, ami azt mondja, hogy lelki szegények, de ezt tudjuk, ezt már sokszor beszéltünk erről. Na most, és itt szeretnék egy fontos igerészt felolvasni az Ézsaiás 43-ból. De most azt a mai napra ez bizonyos értelemben egy gerinc lesz, abban a szempontból a végére ki akarok érni. De most azt mondja az örökkévaló, aki teremtett téged, Jákob, aki téged alkotott, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Most abban gondolkodjatok, hogy a szent mag számára ezek teljességgel, 100%-kal megragadható dolgok. Ó, és új szercsőben egyaránt. Mikor vízen kelsz át, veled vagyok. Ha folyókon, azok el nem borítanak. Mikor tűzön mész keresztül, téged meg nem éget. Lángja nem emészt meg, mert én vagyok Istened, az örökkévaló, Izrael szentje, szabadítód. Majd vissza fogok térni arra, hogy miért fontos, hogy itt négyféleképpen mutatja be magát Isten. Ezek nem véletlen dolgok. Váltságodul Egyiptomot adtam cserébe. Etiópiát és Szebát adtam érted, hogy enyém lehess. Drága vagy nekem, kedves és értékes, és mert nagyon szeretlek. Hát népeket adok érted, és életedért cserébe nemzeteket. Ne félj, mert melletted vagyok. És utána a 7. versnél folytatom. Mindenkit, aki a nevemet viseli, akit dicsőségemre teremtettem, akit magam alkottam és formáltam. Tehát mindenkit, azt mondja, visszahoz. 6. versben lehet, hogy fel kellett volna olvasnom, hogy hozzátok vissza fiaimat. Tehát Isten mindig arról gondoskodik, hogy a szellem megtalálja azokat, akikben ő meg akar dicsőülni. Hozzátok el a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, noha van füle. Látjátok? Vak, pedig van szeme. És Isten mégis akarja ezt a népet. És ezért gondolom azt, hogy Isten nem vetette el akár még a farizeusi réteget is, hiszen akkor lehet, hogy le se állt volna velük Jézuson keresztül úgymond diskurálni. Viszont Jézus nagyon figyel arra, és a mai napig is ez így van, hogy kinek mit mond és hogyan mondja, és milyen mélységig enged. Erről szólnak a példázatok vagy hasonlatok, illetve az azoknak a használata. És utána úgy folytatja, gyűjjetek össze, mint ti nemzetek, ti népek, gyülekezzetek. Közületek ki tudta ezt előre? Vagy ki tudja megmondani, mi volt régen? Állítsák elő a tanúikat, hogy igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, igaz. És utána azt mondja, az én tanúim, ti vagytok népem, mondja az örökkévaló. Emlékeztek, mikor Jézus azt mondta, hogy lesztek nekem tanúim? Itt is már használja Isten ezt a fogalmat. És szolgám, akit azért választottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek. És szeretnénk majd a látásra kitérni, figyelem közben az időt, szeretnék a látásra kitérni, hogy Jézus látást hozott. Hogy mi ez a látás? Mert az nagyon lényeges, hogy szerintem a dicséretben is fontos az, hogy lássuk Istent. Egyébként Lali is utalt erre, amikor a dicséret előtt beszélt, hogy látni akarjuk Jézust, a látásra. És Isten akarja azt, hogy lássuk őt. És ez magába foglalja a megismerést, a hitet és a megértést. És utána kifejti, hogy mi az, amit látnunk kell. Most még Ószövetségben vagyunk. Azt mondja, én vagyok csak én. Előttem nem volt más Isten, és utánam sem lesz senki más. Vajon miért mondja Isten, mikor ő maga jól tudja ezt? Azért, hogy erről legyen információ. Egyedül én vagyok az örökkévaló. Örökkévaló. Rajtam kívül nincs más szabadító. Én szóltam hozzátok, én szabadítottalak meg titeket, én jelentettem ki a múltat és a jövőt. Igen, én tettem ezt, nem valami idegen Isten. Látjátok, Isten bizonyítja azt, hogy ő neki fontos, hogy az emberrel mi van. És hogy ő konkrétan, hogy úgy mondom, kapcsolatot kezdeményez, tetteket kezdeményez ő. Azért szeretném ezeket hangsúlyozni, hogy amikor visszamegyünk a dicséretbe, akkor egy olyan Isten kép legyen előttetek, aki nem egy passzív, egy távoli Isten. Az elmúlt hetekben Isten egy munkát kezdett bennem is, hogy ezt a távolságot, amit sokszor érzek, ezt lerombolja. És azért prédikálom ezt nektek, vagy beszélek erről nektek, hogy ezek a távolságok le legyenek rombolva. Ugyanis lehetetlenség egyről a kettőre jutni, ha nincs hozzánk Isten közel, ha nem vesz körül minket, nem lehet, muszáj a kapcsolatra összpontosítani. És most mondhatni még nagyon sok mindent az evangelizációról, vagy szolgálatokról, muszáj, hogy legyen bennünk Istennek, úgymond ez a jelenléte, ez a közelsége. Azért, mert nem működik másképp. Semmi nem működik másképp. És azért, mert, na most nem megyek előre, Isten ezt szeretetből teszi. Ti vagytok tanúim, hogy én vagyok Isten egyedül, ezt mondja az örökkévaló. Mindig is én voltam, ezután is én leszek Isten egyedül. Nincs senki, aki kezemből kivehetne. Nincs, aki megmásíthatná, amit teszek. Ezt mondja, megváltótok, örökkévaló, Izrael szentje. És a 15-ös vers, én vagyok az örökkévaló, szent, Izrael teremtője, és a királyotok. És most visszaugrok ahhoz a jelenethez, ahol abba hagytam, hogy Jézus azt mondja, hogy ítéletet jöttem hozni. Ítéletet hozni jöttem. Meghallották a farizeusok, és azt mondták, talán mi is vakok vagyunk. El ne higgyétek, hogy ez a kérdés így hangzott, hogy talán mi is vakok vagyunk. Tehát ez a kérdés nem így hangzott el. Ebben én személy szerint biztos vagyok, de ez az én ige értelmezésem, ezt nyugodtan bíráljátok felül. Különben is a szellemi ember mindent megvizsgál, és ami jó, azt megtartja, ami nem, azt kidobja. Úgyhogy a labdát bizonyos értelemben kicsit átpattintottam a ti térfeletekre is. Jó? Tehát azt mondják, hogy talán mi is vakok vagyunk. És azt mondja Jézus, ha vakok lennétek, nem lenne bűnötök, csak hogy azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad a bűnötök. Ez a legveszélyesebb állapot, mikor azt hiszi valaki, hogy lát, és közben pedig nem lát. Tehát az első dolog, hogy a látásban előre tudja jutni az ember az, hogy felismerje azt, hogy bizonyos területeken vakság van, vagy homály. A homály. És mit lehet ilyenkor tenni? És az megdöbbentő, hogy Jézus egy helyen, mégpedig a Jelenések könyvben a Laodicea gyülekezetnél utal a látásra szintén, vagy újfent. Ez azt jelenti, hogy nem csak ebben a korszakban volt. Nem csak az előbb idézett Ézsaiás 43 alapján abban a korszakban volt ezzel probléma, hanem a laodiceai korszakban is van ezzel probléma. Azt kell mondjam, a történelem egész folyamán van ezzel probléma. És ott Jézus világosan beszél, a Jelenések 3.18-ban ezt az igét ismeritek, tudom, ott azt mondja, kent be szemeidet szemgyógyító írral, hogy láss. Tehát Isten balzsamára van szükség ahhoz, hogy az ember látni tudjon. Aztán a látáshoz még mi kell? Például Pál a sokat emlegetett és méltán emlegetett Efézusiakhoz írt levélben, ott konkrétan arra utal, következőt mondja, ezért én is miután hallottam hitűségetekről az Úr Jézusban, és minden szentek iránti szereteteteket, nem szűnök meg hálát adni értetek, említést téve rólatok imádságaimban, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atya. Milyen érdekes, hogy Pál is használ két jelzőt Istenre. Nem csak egyet, kettőt, tehát ragozza. Ezt mindig föl fogom vetni, ezt a megközelítési módot, hogy Istennek sokféle kijelentés, önkijelentése van, mert erre akarok a végén eljutni. Adja nektek a bölcsességnek és kijelentésnek szellemét, hogy megismerjétek őt, fénnyel teljenek meg szívetek szemei. Látjátok? Megint a szellemi látásnál Pál arról beszél, hogy fény kell hozzá. Bölcsesség és kijelentés szelleme. És ezért beszél arról Jézus, amikor az evangélium hirdetéséről van szó, hogy legyünk só és legyünk fény. Mert ha nincs a fénnyel teli szív, akkor mit adunk? Én arra bátorítalak egyébként benneteket, hogy most már két alkalommal voltunk egy páran ezen a szükség nélkül, szükség szerint, bocsánat, alkalmon, amikor nehezebb sorsú emberek felé, embereknek segít ugye ez a szolgálat, és ebben mi is lehetőséget kaptunk, hogy bekapcsoljunk, és tudok benneteket bátorítani mindegy, akinek ahogy ide engedi, hogy a komfortzónájából egy kicsit mozduljon ki, mert ez egy felelősséget is hoz az emberre, hogy amikor eljön, akkor bizonyos értem a szívében készül arra, hogy legyen benne fény, valamit továbbadni. És nagyon jól fogalmazta meg a pásztor, itt mondott egy mondatot délelőtt, és azt mondta, hogy a legfontosabb az, hogy a János 3.16 alapján, ami ugye tudjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, hogy ezt a szeretetet, ezt tudjuk sugározni. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez egyszerű dolog, de egyáltalán nem egyszerű dolog. Ha például az ember leül egy nehéz sorsú emberrel szembe, akkor jön rá arra, hogy ha nincs természet feletti közlése, akkor nagyon nehéz bármit mondani. Nagyon-nagyon nehéz. Mert az embereknek nem a sok beszédre van szüksége, hanem olyan közlése, amely bemegy a szívükbe. Tehát ami kikerüli úgymond ezeket a mérlegeléseket, hanem az Istennek az eleven igéje, amely élő és ható, és megítéli a szív gondolatait, szellem és lélek szétválasztásáig egészen oda mélyre jut. De mindenképpen azt tudom mondani, hogy Isten ebben közreműködik, ezért ha eljöttök, szerintem mindenképpen lesz élményben vagy tapasztalatban részetek. És most szeretnék arra rátérni, nagyon el ne húzzam a dolgokat, hogy mi az, amit látni kell. Engem az kezdett el nagyon foglalkoztatni, amikor elkezdtem készülni, a János 10-nek az igéje volt a szívemben, hogy Jézus a jó pásztor. És aztán elkezdtem nézni ezt, hogy vajon milyen környezetben mondja ezt Jézus. És nagyon érdekes, hogy akkor beszél erről, amikor azt mondja, hogy azért jöttem, hogy akik vakok, azok lássanak. És utána azt mondja, Bizony úgy van, ahogy mondom nektek, aki nem a kapun át megy be a birkanyáj aklába, hanem másfelől mászik be az tolvaj és rabló. Aki pedig a kapun át megy be, az a juhok pásztora. Őt beengedi a kapuőr, a juhok hallgatnak a hangjára, saját juhait nevükön szólítja, kivezeti őket. Mikor saját juhait kihajtja, előttük megy, és juhai követik, mert ismerik a hangját. Idegent viszont semmiképp sem követnek, hanem elmenekülnek tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. És nem értették, hogy Jézus miről beszél. A feljegyzés tanúsága szerint, amit János feljegyzett, ezt a hasonlatot nem értették. Ezért Jézus ismét beszélni kezdett hozzájuk. Egyébként az is érdekes, ez a diskurzus is bizonyítja azt, hogy bizonyos esetekben Jézus úgy gondolta, hogy tágítja a megismerésnek a lehetőségét, még akkor is, hogyha a farizeusok jelen vannak. Tehát nem mindig zárt be, volt olyan eset, amikor adott lehetőséget. Azt mondja, bizony úgy van, ahogy mondom nektek, én vagyok a juhokhoz vezető kapu. Pásztor, kapu. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de a juhok nem hallgattak rájuk. Én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, szabad lesz, ki és bejár, és legelőtt talál majd. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, és túláradó bőségben legyenek. Ki a kapu? Jézus a kapu. Vagyis, aki nem Jézuson keresztül akar bejutni a birkanyájba, az rabló. És ki a birkanyáj? Azt mondja, Laci, mi? Hát ha te mondod, akkor úgy van. Na most Jézus annyira szereti az egyházat, hogy azt akarja, hogy aki az egyházba bemegy, az ő rajta keresztül. Tehát az ő igéjével, az ő személyiségével, a karakterével, tehát a jellemével, és az ő szellemével menjen az ő népe közé. Tehát abba gondoljatok bele, amikor majd dicsérjük az Urat, hogy Jézus keresztbe áll, és nem akar senkit beengedni, akit a kapuőr, vagy aki ő rajta keresztül be akar menni, de a kapuőr nem engedi be, illetve senkit nem akar beengedni, aki nem rajta keresztül megy be. Tehát Jézusnak személyes felügyelete van az egyházon. És ilyen értem az egyházról alkotott látásunknak is meg kell újulni, legalábbis az enyémnek tuti biztos, hogy mekkora az értéke ennek a szent magnak. Hogy Isten személyesen felügyeletet gyakorol, és nem akar senkit beengedni. A kapuőr pedig, aki szűr, a hitelesítő személy. Ő az, aki csak azt engedi be, aki a mester hangjával jön. Más nem akar beengedni. És az egyháznak a felelőssége ezúton pedig az, hogy felismeri azt, aki bejön, hogy az hogyan jön be. Ugyanis van, aki hátulról akar bejönni. Bemászni, beosonni. És azt gondolom, hogy nekünk abban van a felelősségünk, hogy tudjuk azt, hogyha hallgatunk valakit, vagy bárki bármilyen szolgálatot végez, hogy felismerik a hangot. Hogy az az ajtón keresztül jött, vagy pedig nem az ajtón keresztül jött, hanem más utakon jár. És azt mondja Jézus, hogy én vagyok a kapu, aki rajtam keresztül megy be, szabad lesz, ki és bejár, és legelőtt talál majd. Egyébként Tozer az egyik könyvében azt írja, hogy ő úgy fogalmazza meg a juhnak a leírását, vagy fogalmát, hogy azok a juhok, akiket ha bárhol leejtenek egy ilyen ejtőernyővel a világon, akárhol, azok megtalálják egymást, egy kicsike közösséget alkotnak, és tudják Istent imádni. És ez nagyon érdekes dolog, hogy azt kell meglátnunk, hogy bennünk van meg az a képesség és az a szellemi erő, hogy összetudunk gyűlni, és tudjuk Istent imádni. És ezért van az, hogy én sem hiszek az erőszakos dolgokba. Az erőszakos evangelizáció, az erőszakos térítés, a fenyegetéssel, meg egyéb dolgok. Tudom, erre vonatkozóan vannak igék, és meg is van ennek a helye, amikor rettentéssel kell egyeseket megmenteni. De én most alapjáraton beszélek. Hanem az, hogy benne van a juhokban az, hogy ha hallják Isten hangját, akkor össze tudnak gyűlni, és tudják imádni Istent. És ezért az lényeges dolog, hogy a pásztornak sem mindig az a feladata, remélem megbocsátasz, hogy a te hatáskörbe egy mondat erejéig belépek, de az a feladata, hogy erőltesse a jókat, és eljutott minden áron valahogy magasztalják az Isten. Mert Isten tőle nem ezt várja, hanem tőlünk várja azt, hogy olyan szíveljünk ide, hogy össze tudjuk kötni a szívünket, és Isten tudjuk magasztalni. Tehát a juhok Jézuson keresztül élnek, és az ő kontrollja alatt vannak, idegen hangot nem követnek, és szabadok. Még a szabadságra ki fogok térni. És így fejezi be Jézus, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Ez érdekes ez a beszéd, mert bizonyos értelemben Jézus kapuként írja le magát, amelyen keresztül közlekednek pásztorok, de ő magát pásztorként is leírja. És azt mondja, a jó pásztor. És itt szerintem a jón egy óriási nagy hangsúly van, olyan értelemben, hogy ő a minta. És én szerintem ezt kellett volna látni a farizeusoknak is, és ezt kell látni annak, aki a vakságból ki akar jönni, és ezért van összekötve a két jelenet, vagy a két beszéd, hogy lássák Jézust a kaput, és Jézust a pásztort. Most szeretnék valamit ezzel kapcsolatban mondani. Ez egy történet. Van egy vak, Jézus meggyógyítja a vakot, és utána azt mondja, hogy ahhoz, hogy lássatok, látnotok kell engem, mint pásztort, és látnotok kell engem, mint kaput. Ez egy kép. Oké? Ez egy kép, Istenről vagy kettő. Pásztor és kapu. És utána, most szeretnék az Ézsaiás 43-hoz csak nem olvasom föl, csak visszaugrani, hogyha megnézitek, hogy hányféleképpen fejezi ki magát Isten. Örökkévaló. Tehát az ő létezésének nincs kezdete és nincs vége. Ennek számunkra van egy üzenete, hogy szabadító. Ez azt jelenti, hogy minden fogságunkból, legyen az fizikai, vagy szellemi, lelki, ő tud kiszabadítani. Ő azt mondja, Isten. Az azt jelenti, hát ezt nehéz megfogalmazni, hogy mit jelent, de a legfelsőbb szellemi lény. Utána azt mondja, megváltó. Ez mit jelent? Hogy ő fizeti ki az árat értünk, illetve értetek. Utána azt mondja, Izrael szentje. Ez mit jelent? Hogy az a személy, aki teljesen el van különítve minden profántól, világitól, bűnöstől, szennyestől, és ő egyedül minta ilyen értelemben. Persze azt akarja, hogy mi szentek legyünk, de én értelemben egyedül minta. Utána azt mondja, Izrael teremtője. Tehát megint egy kijelentés, és arra vonatkozóan, hogy ő hozta létre a népét, az ő saját népét. És hogy tudj, tehát az eredet és a befejezés után azt mondja, én vagyok a királyotok. Értitek? És Jézus azért számra az a fantasztikus, hogy Jézus bizonyos esetekben mindig más-más szerepét, arcát, képét, feladatát, küldetését mutatta meg. Ez olyan egy kicsit számomra, gondolkodtam, hogy áll össze ez az egész, és egyik reggel, mikor fölébredtem ilyen félálom, akkor lehet, hogy Isten azért szólt, mert az embernek állandó zakatol az agya, és olyankor még a nyugalom állapotában van, és egy olyan kép jött elém, hogy Isten, vagy Jézus Krisztus olyan, mint egy fantasztikus ékszer, mint egy ilyen prizma, amelyik különböző féle módokon töri meg a fényt. És más-más színeket ad. Egy ilyen nagyon gazdag, szinte vibráló személy. És mindenkinek úgy jelenik meg olyan módon, ahogy arra neki szüksége van. Értitek? És a dicséretben azért mondtam ezt el, mert azt szeretném, vagy azt tudom, hogy mondjam, elétek tenni, mint egy felhasználható gondolatot. Hogy amikor a dicséretekben is különböző képpen szólítjuk meg Jézust, akkor lássátok, hogy kicsoda ez a személy. Hogyha neked szabadulásra van szükséged, akkor tudd, hogy ő szabadító. Ha arra van szükséged, hogy tudjad azt, hogy ahogy szokták mondani, hogy hanyas a kabát, vagy hova tartozol, akkor arra van szükséged, hogy tudd, hogy ez csak vicc volt, tehát hogy tudd, hogy ő király. Tehát hogyha te a viszonyban van szükséged tisztázásra, akkor tudd, hogy király. Ha arra van szükséged, hogy tudd, hogy vajon a bűneid rendezve vannak-e, akkor tudd, hogy ő megváltó. Hogyha, tehát minden értelemben a személyiségnek, az identitásnak különböző elemeit tudja belénk helyezni. És azt akarja Isten végső soron ezzel elérni. És most érek a lényeghez, hogy teljesen az egész személyiségünk körbe legyen véve, és be legyen töltve Jézussal. Értitek? Az összes pecsét bennünk legyen. És ezért mondja, én szabadítottak, nem más. Az, hogy bennünk, amikor az életünkön végignézünk, tele legyen pecsétekkel. Hogy ki szólított meg? Jézus. Ki szabadított meg? Jézus. Ki gyógyított meg? Jézus. Ki az én uralkodom? Jézus. Ki az én példaképem? Jézus. Ki a királyom? Jézus. Értitek? És a dicséretben, hogyha egy ilyen szívvel megyünk be, hogy látjuk, hogy az egész életünk körbe van vele véve, alulról, fölülről, tetőtől, talpig, minden honnét, akkor egészen másképp tudunk hozzá közeledni. És azt kell megértenünk, számomra ez egy óriási üzenet a napokban, lehet, hogy nagyon egyszerű dolog, de számomra tényleg, hogy ez az egész működés, ez a szereteten keresztül megy. Nem a ráncigáláson, a fenyegetésen, a különböző ilyen manipulációkon keresztül, hanem csak a szeretet. Tehát sok esetben Isten a szeretetéből von oda, de aztán a szeretetből engedi meg, hogy eltávolodjunk, hogy megérezzük a hiányát. És az egészet a szeretet motiválja. Az egészet a szeretet motiválja. Azt akarja, hogy teljesen közösségben legyünk vele. Van még egy pár dolog, de nem megyek tovább, mert ez a lényeg. És szeretném egy idézettel lezárni. Ezt Aidan Wilson Tozer mondta, és következőképpen szól. Én azt gondolom, hogy ehhez nem szükséges magyarázat. Egy végtelen Isten képes arra, hogy teljesen odaadja önmagát minden egyes gyermekének. Nem úgy osztja szét önmagát, hogy mindenki csak egy részt kapjon, hanem mindegyiknek olyan tökéletesen odaadja magát, önmagát, mintha mások nem is léteznének. Na ezzel a szívvel menjünk vissza a dicséretbe. Amen.